Szóval nagyon köszönöm az érdeklődést, meg a szervezőknek azt, hogy itt lehetek. Engem Szabó Andreának hívnak, Gyuláról érkeztem, gyerekorvos vagyok, és talán bevezetésként, vagy bemutatkozásként annyit mondani kell, hogy én 17 éves koromban hallottam először Isten igényét, teljesen mindenféle ilyen emberi előkészítettség nélkül. 17 éves koromban az történt, hogy tényleg minden előzetes esemény nélkül egyszerűen Isten egy hatalmas vágyakozást ébresztett a szívemben, aminek nem volt olyan értelemben emberi magyarázata, hogy senki nem beszélt nekem Istenről. A családunk, az egész vidék, ahonnan én származom, nem egy templomba járó vagy templomos vidék. És mégis ez a hihetetlenül erős vágyakozás fölébredt, aminek olyan ereje volt, és ezt se tudom emberileg megmagyarázni, hogy én se beszéltem erről az Isten utáni vágyakozásomról senkinek, és mégis valahogy hírenen tudtak róla, és elkezdtek a környezetemben levő emberek, családtagok mindenféle ehhez kapcsolódó irodalmat elhozni nekem, azzal, hogy hallottuk, hogy ez téged érdekel. Tehát így lett nekem az első vallásos irodalom, ami a kezembe került, egy kis katolikus röpirat, ami a Don Bosco életéről szólt. És lehet, hogy ma már nem feltétlenül ezt tartanám, ezt a röpiratot, vagy ezt a kis traktátust tartanám úgy a legépítőbb keresztény irodalomnak, de akkor nekem, mint egy üstökös világított be az életembe is. És így indult az út. És aztán 2 évi ige hallgatás, iskolai hitoktatás, meg gyülekezeti hitoktatás után végül a Vasárnapi Iskolai Szövetség tolmácsaként hallottam arról, hogy ez tud ennél több is lenni, és hogy azzal a Jézussal, akiről hallottam addig nagyon sokat, és megismertem dolgokat, hogy ővele lehetem kapcsolatba is kerülni, hogy ő élő közösséget akar, hogy ő az életemet akarja, hogy megváltást készített, és ott a VISZ székházában tudtam én ezt elfogadni, és azóta hiszem, hogy Isten gyermeke lehetek, és ezen az úton volt egy nagyon nagy ajándék az, hogy orvossá lehettem. Tehát én ezt ugye a földi életemre nézve az egyik legnagyobb ajándékának tartom Istennek, és tényleg a kezdeti lépésektől kezdve nagyon hálás vagyok. Ennyit bemutatkozásként, és bizonyára azt a kis pársoros ismertetőt többen olvasták, ami a csendes napoknak a programjába belekerült, hogy arra kértek engem, vagy arról szeretnék itt beszélni, hogy hogyan éljük át a különböző filozófiai, meg nagyon sokszor pogány, gyökerű, vallási, hátterű gyógymódoknak az elterjedését, és hogy én mit értettem meg abból, hogy hogyan kell nekünk, keresztény embereknek ehhez viszonyulni. A délelőtti égeszolgálat, amit hallottunk túl a fiatalok előadásán, az is, meg az igeszolgálat is engem nagyon megszólított, és ezért azt gondoltam, hogy ahhoz szeretnék kapcsolódni az elején. Ugye azt arról beszélt az ige hirdető, hogy mi az az igazság, amire érdemes az embernek egy életet föltenni, vagy egy életen keresztül energiát szánni egy igazságnak a szolgálatára. És nekem, amióta először megszólaltam ebben a témában, hogy pogány gyógymódok, meg alternatív medicina, azért egyre fontosabbá válik az az üzenet, hogy az a nagy igazság, amire az embernek érdemes az energiáit rászánni, az nem feltétlenül az, hogy az alternatív medicina ellen ágáljunk, és az ellen propagandát minél nagyobb erővel tegyük. Hogy nem ez az a fő igazság, amire az embernek az életét, a szolgálatát építeni kell, és ez nagyon fontos, és tényleg ezeken az ilyen fórumokon lett nekem fontos, hogy egyetlen olyan igazság van, amire az embernek az életét odaszánni érdemes, és az az igazság, az evangélium igazsága. És ezért szeretném, hogyha ebben a légkörben folytatnánk tovább, meg ennek a szem előtt tartásával, hogy az élet igazán fontos kérdése nem feltétlenül az, hogy szabad-e egy hívő keresztény embernek homeopata készítményt használni, vagy nem szabad, vagy szabad-e csontkovácshoz menni, vagy nem szabad. Én remélem, hogy eljutunk odáig, hogy ebben egyértelműen állást tudjunk foglalni, de bármi ilyen életvezetési kérdést, vagy hogyan álljunk bizonyos dolgokhoz, azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, hogy ezt leszögezzük, hogy az az igazán fontos, és hogyha egy emberrel egy dologról volna szabad beszélni az életben, akkor valószínűleg nem a homeopátiáról, meg nem az alternatív medicináról beszélnék én sem, hanem az evangéliumról. Tehát az igazság, ami a középpontban áll. És azt gondolom, hogy minden ilyen életvezetési kérdés, vagy hozzáállás kérdése, vagy tegyük helyre magunkban a gondolatainkat, ez a lépés sorrendben a következő dolog. Tehát akkor érdemes nekünk arról beszélgetni, hogy hogyan viszonyuljunk az alternatív gyógyításhoz, azon belül a homeopátiához, meg akupunktúrához, meg reikihez, meg transzcendens meditációhoz, meg az összes többihez. Akkor érdemes ezekről elkezdeni beszélgetni, ha az az első lépés, hogy a Krisztus követésre odaszántuk magunkat, ha ez végbe ment az életünkben. Tehát akinek ez nem ment végbe az életében, az jó, ha meghallgatja ezt a beszélgetést, meg lehet állást foglalni, de tulajdonképpen egy nem odaszánt életben, egy nem Krisztusnak átadott életben gyakorlatilag majdnem mindegy, hogy most homeopátiával él, nem él, alternatív medicinával él, nem él, mert akkor a legfontosabb kérdés nincs meg. Tényleg azt gondolom, hogy bárkivel, ha később beszélgetünk, hogy ezt a lépéssorrendet muszáj tartani. Mert csak azért is muszáj tartani, mert azt is látom a mindennapi orvosi gyakorlatból, az ambulancián szülőkkel, meg betegekkel való találkozásból, hogy gyakorlatilag nagyon sokszor nincs is más érvünk a különböző okkult vagy pogány hátterű gyógymódok ellen, mint az, hogy de Isten előtt ez nem kedves. Most, ha valaki az életében soha nem hozta meg ezt a döntést, hogy ő úgy kíván élni, ami Isten előtt kedves, akkor azelőtt az ember előtt nincsenek érveink. És én is azt tudom mondani, hogy nagyon sokszor, bár én úgy gondolom, hogy vannak logikus és a tudományosságon, meg a hitelességen alapuló érveim is, de mégis az nagyon sokszor az emberek előtt nem áll meg, és igazán, igazán ütős, megálló érveim nekem is csak a Bibliára alapozva vannak, és az még nyilván csak az előtt számít, akinek az tekinti, és aki egyszer arra odaszánta az életét. És ugye arról is beszélt a Vatnicki János a szolgálatában, hogy van ez a lazaság, amiről mondta ő is, hogy a keresztényekben is egyre inkább van egy nyitottság a lazasságra, hogy igazán nem feltétlenül érdekli az embereket, hogy mi az, ami igazságot tulajdonítatik nekünk, mert egy ilyen széles ölelésűvé kezd válni sokszor a hívő nép is. És így előre bocsájtva én azt szeretném mondani, hogyha az a kérdés, és nagyon sokszor az ilyen beszélgetések belefutnak abba, hogy a végén így jönnek az ötletek, hogy akkor a mágnesőr, akkor a nem tudom milyen salaktalanító kúra, és akkor így jönnek a gondolatok, hogy akkor melyik tiszta, melyik nem tiszta, melyiket szabad, melyiket nem szabad. Én valahogy nem szeretném, hogy erre éleződjön ki. Tehát egyszerűen nem is tudjuk felsorolni mert óránként születnek újabb és újabb javaslatok arra, hogy hogyan is kellene nekünk, vagy mit is kellene az egészségünkért tenni, hanem azt szeretném, hogyha valamiképpen az egész kérdésnek a szemléletében lépnénk előre, vagy tudnék valamit elmondani abból, amit én megértettem. És azt gondolom, hogy ha valakinek az a kérdés, hogy szabad-e hívő embernek homeopátiát alkalmazni, vagy a gyermekének homeopátiás csöppeket adni, akkor lehet, hogy így mindennek elébe menve azt mondanám, hogy egy laza kereszténységben szabad. Mert egy lazán értelmezett Krisztus követésben szabad, tehát senki nem fogja ezen az üdvösségét elveszíteni. Senki nem fog ezen keresztül olyan démoni megkötözöttségbe kerülni, amitől aztán... Tehát nem szabad soha az Isten kegyelmét ilyen mechanikusan értelmezni, hogy én belementem valamibe tévedésből, vagy szándékosan, vagy akármilyen indokból, és akkor az annak föltétlenül ilyen kőkemény, mechanikusan bekövetkező következményei volnának. A Krisztus kegyelme az mindennél nagyobb. Nagyobb annál, amit mi el tudom képzelni. És az is megvan írva, hogy az ő nevére minden tér meghajol. A mennyieké, földieké, föld alattiek is. Tehát nem egy ilyen mechanikus útmutatót szeretnék én adni, hogy itt most besoroljuk az alternatív medicina dolgait, és akkor a fehéreket szabad, a feketéket meg nem szabad. Jó. Aztán még mindig a bevezetésnél tartva, remélem, hogy bele fogunk férni az időbe, azt is szeretném elmondani, hogy azt gondolom, hogy minden dolgot az életünkben akkor tudunk jól és helyesen értelmezni, hogyha azokba az örökké való igazságokba bele tudjuk illeszteni, amiről a Biblia beszél nekünk. És amikor arról beszélgetünk, hogy gyógyítási eljárások, gyógymódok, hagyományos orvoslás vagy alternatív orvoslás, akkor jó először azzal szembenézni, hogy egyáltalán az életről, halálról, egészségről, betegségről mit mond nekünk a Biblia. És azt hiszem, hogy abban itt nincs vita közöttünk, hogy a Biblia beszámolója szerint Isten, amikor teremtette a világot, akkor mindent tökéletesre teremtett. Ő maga mondja, hogy minden jó. És ezt a tökéletes világot adta oda az embernek arra, hogy megismerje, hogy uralkodjon rajta. És azt gondolom, hogy talán abban is egyetértés van közöttünk, keresztények között, hogy ez az egész teremtett világmindenség, ez akkor, meg azáltal romlott el, és romlott olyanná, amilyennek ma tapasztaljuk, hogy bejött a bűn az ember életébe. És a bűn következményeként jött a megromlottság, aminek a része az is, hogy elvész a dolog, hogy az embereknek meg kell halniuk. Tehát fontos azt gondolom, hogy nem egyéni életekre lebontva igaz az, hogy a halál meg a betegség az a bűnnek a következménye. Tehát hogy ezt nagyon fontos látni, hogy senkiben ilyen félreértés ne legyen, és se a saját betegsége, se a mások betegsége mögött nem szabad úgy mechanikusan bűnt keresni, ahogy ott a biblikus időben is tették, meg Jézustól is kérdezték a vakon születettnél, hogy most ez vétkezett, vagy a szülei vétkeztek. Tehát ennél tovább nem tudtak gondolkodni. De valahogy az, hogy a világba, tehát a teremtett világba a bűn miatt jött be a halál, meg a betegség, az azt gondolom, hogy egy alapigazság, amit mindannyian hiszünk, meg azt is, hogy egyszer majd, amikor ennek a világnak, amit mi most ismerünk és élünk, vége lesz, és Isten újjáteremt bűnben, akkor ott az örökké valóságban, ahova tartunk, ahova Krisztusért bemehetünk, ott már majd megint nem lesz halál, meg betegség. Tehát, hogy ez egy ideig való dolog, ami erre a bűneset és az új teremtés közötti időszakra vonatkozik. És erre viszont az vonatkozik, amit megír az ige, vagy elmond nekünk Isten szemtelen formában, és erről is beszélt az ige hirdető, hogy bizonyos, hogy meg kell halni, tehát hogy elvégzett dolog, hogy az emberek meghalnak. És azt is tudjuk, nem csak az igéből, hanem az, a mindennapi élet tapasztalatból, hogy ez a meghalás az nem úgy szokott bekövetkezni, hogy élünk egy testi-lelki tökéletes jólétben, és aztán egyszer csak bum és vége, és akkor halál is meghaltunk. Hanem tehát most a biológiai halálról beszélek, hanem van az a kifejezés a Bibliában, ami, ha korrektek vagyunk, nem erre vonatkozik, amit Pál apostol úgy fogalmaz, hogy a halál mi bennünk munkálkodik. Pál apostol ezt a korintusiaknak írja, és ő ott lelki dimenziókban beszél, de mégis azt gondolom, hogy ez lehet az egyik ilyen alapvető kiindulásunk, hogy ez az igazság, hogy mi úgy élünk ebben a földi testben, ahogy élünk, hogy a halál mi bennünk munkálkodik. És utána teljessé lesz, és véget ér a földi életünk. És hogyan munkálkodik a halál mi bennünk? Hát többek között a betegségek által. Tehát a bennünk levő betegségek, azok ennek a biblikus igazságnak a megnyilvánulásai, hogy bizony mi bennünk a halál munkálkodik. Aztán, ha nincs valakinek megfogható betegsége, és él 90-100, nem tudom, hol szabja meg a Biblia felső határt, most mondjuk, tehát ha él megfogalmazható, vagy diagnosztizálható betegség nélkül, akkor is igaz az, hogy a halál munkálkodik, mert akkor meg az öregedés által mindenkiben a halál munkálkodik. Aztán ugye, amiben még meg lehet halni, azok az erőszakos halál okok, az meg már a lelki képen bennünk munkálkodó halál, hogy megöljük egymást, vagy megöljük magunkat. De az az igazság, hogy nagyjából ez a három kimenetele van a földi életnek, nem? Tehát vagy meghalunk egy betegség miatt, vagy meghalunk egy erőszakos halálok miatt, vagy meghalunk a megöregedésnek a végstádiumában. Mindenképpen elvégzett dolog, hogy halál van, és a halál az nem egy derült égből villancsapásként jövő dolog, hanem az munkálkodik bennünk születésünktől fogva. És ezt azért tartottam nagyon fontosnak elmondani, mert ez a mi földi életünknek egyfajta összefoglalása. Persze ebben jön örömüzenetként mindaz, ami az evangélium. Hogy lelkiképpen van élet, és van tovább is, de a földiségon ez az alapigazság, és ebben a dimenzióban kell nekünk azt megkeresni, hogy milyen lehetőségei és korlátai vannak a gyógyításnak. És én azt gondolom, hogy ha ezt mindig szem előtt tartjuk, hogy ez az alapigazság, amiben kiindulunk, és ezek szabják meg a határainkat, akkor sokkal józanabbul tudunk az egész gyógyítás kérdéshez viszonyulni. Nekünk orvosoknak is ezt nagyon alázatosan látni kell, de meg a betegeknek is, ugye egy orvos szemében kétféle ember van, az orvos meg a beteg, tehát hogy ezt a betegnek is látnia kell, hogy ezek a dimenziók határozzák meg az orvoslásnak a lehetőségét. És vannak hatalmas lehetőségeink. Tehát az, amikor Isten rábízta az emberre a teremtettséget, és azért a bűneset után sem vonta vissza az embertől azt a feladatot, hogy uralkodjon a mindenségen, ismerje meg, és használja a tudást. Tehát ez adatik, és ebben a folyamatban, ahogy megismerjük a világot, és azon belül mi orvosok megismerjük a testnek a működését, és aztán ezen a megismerésen alapulva ezeket az ismereteket fölhasználva próbálunk belenyúlni, hatalmas lehetőségeket nyit meg előttünk Isten. Nagyon sok mindenre képesek vagyunk, de határai vannak a képességeinknek, és addig vannak határaink, hogy ezt a földi életet tudjuk szenvedéstől mentesebbé tenni, élhetőbbé, méltóságteljesebbé, adott esetben hosszabbá tenni. Én gyerekorvos vagyok, és gyerekkardiológiát tanulok, és különösen a gyerekkardiológiában nagyon sokszor egyszerűen ez az orvos tudomány ajándékozza, úgymond, tehát tudom, hogy Isten ölelésén belül igaz ez, de mégiscsak amire eljutott például a gyerek szívsebészet, meg a gyerek szívgyógyászat, hogy egyáltalán élete legyen annak a szívhibával született kis csecsemőnek, mert 20 évvel ezelőtt is nagyon sok ezek közül még meghalt, és egyáltalán az, hogy élete lehet, hogy van idő arra, hogy kibontakozik egy egyéniség, egy élet, az, az az orvos tudománynak egy szintű, egy vívmánya, ahova ma eljutottunk. Tehát nem akarom én lebecsülni azt, hogy mire vagyunk képesek, és mik a lehetőségeink, de mindig ebben a dimenzióban, hogy a bennünk munkálkodó halállal megyünk szemben bizonyos ideig. És azért tartottam ezt nagyon fontosnak elmondani, hogy amikor olyan ígéretekkel találkozunk bizonyos gyógymódoknál, vagy az alternatív, a holisztikus gyógyításon belül, akik ezen túlmutató ígéretekkel kecsegtetnek, akkor ott rögtön bekapcsolhat bennünk. Én nem azt mondom, hogy rögtön az azonnali teljes elutasítás, mert nem szabad a hívő embereket ebben a gyermekies gondolkodásban tartani, hogy csak azért, mert valahol valamikor egy ébredés konferencián, vagy valahol azt hallotta, hogy ami keletről jön, az rossz. Tehát, hogy egy ilyen automatikus elvárással. De amikor olyan ígérettel kecsegtek meg bennünket gyógymódok, amik ennél többet kínálnak, ami azt mondja, hogy holisztikusan minden problémádra gyógyítást ad, hogy harmóniába hoz téged a világ mindenséggel és testi, lelki, transzcendentális kiteljesedést nyújt neked, ott azonnal ha bekapcsolhat az agyunkban az a józan gondolkodás, hogy ez illeszkedik-e abba a világképbe, amit a Biblia nekünk elég tár, és ráugorhatunk-e egy ilyen ígéretre, hogy egyáltalán Isten ilyen ígéreteket akar-e adni nekünk. És akkor még egy dolog, ami még mindig bevezetés azelőtt, hogy a homeopátiára rátérnénk, hogy azt bizonyára mindannyian kerültek már orvosi ellátásba, vagy kerültek ebbe a jól szervezett magyar egészségügy hálózatába valamilyen módon. És most már én is sokkal kevésbé vagyok naív, mint amilyen egyetemista koromban voltam, és tudom, hogy mindenki tele van keserűséggel, csalódással, frusztrációval, és egyáltalán nagyon nehéz megélni ezt az egészségügyet, amit mi adni tudunk. És ezt én tudom, és azt tudom elmondani, hogy belülről ez sokszor még rosszabb, tehát tényleg nagy a baj. Csak azt szeretném kérni mindenkitől, hogy külön kell választani azt, hogy létezik az, hogy orvostudomány, és létezik az az egészségügyi ellátó rendszer, ami hivatott arra, hogy mindazt, amire az orvostudomány képes, azt elvigye, és odaadja, és elítárja az embereknek. És lehet, hogy ez így megfogalmazva, én remélem, hogy hihető, meg elfogadható mindenkinek, de kérlek is, hogy higgyétek el, hogy a baj az nem az orvostudománnyal van. Az lenyűgöző, hogy mi mindent engedett már Isten föltárni, és mi mindent elénk tár, az ismeret. Én egy másik úton elindultam ilyen szolgálatokra is, hogy egyszerűen elé tárni az embereknek azt az ismeretet, amit mi orvosok megszerezhetünk a test működéséről, mert lélegzetel állítva, tehát fantasztikus ismeretek, és fantasztikus mélységekig Isten beleengedett minket. Ha csak a saját területemet mondom, hogy én gyerekorvos vagyok, és van koraszülött ellátás abban a kórházban, ahol dolgozom. Tehát ha bele gondoltok, hogy most már egy 23-24. Hétre megszületett kis koraszülöttet minőségi életre tudunk segíteni. Egy normál terhesség 47-ig tart, tehát majdnem a felétől, amiről még a 139. Zsoltár is olyan nagyon szépen beszél, hogy ami rejtve volt, amit nagyon sokáig csak Isten látott, azt most oda teszi elénk a kis inkubátorba, és azt mondja, hogy gyerekem, rád bízom, és csinált, és vigyázz rá. Szóval, hogy az orvostudomány, mint tudomány, az lenyűgöző és fantasztikus. Az, ami miatt a testvérek is, meg az egész társadalom tele van csalódással, az nem az orvostudomány. Tehát nem az orvostudományban tetszettek csalódni, vagy nem az orvostudományban csalódtatók, akik szabad tegezni, hanem abban az ellátórendszerben, ami ezt az embereknek leosztja is közel, mert az nem működik. Mert nem ér ki a mentőidőben, meg részeg az ügyeletes orvos, vagy nincs is ott, vagy ha ott van, akkor nem foglalkozik vele, mert csak pénzért megy, mert a kórházban csütörtök délután már nincs ágynemű, mert sorolni, sorolni, mert nem most kellett volna jönni, meg miért ügyeletben tetszett jönni, meg miért most, de ha előjegyzést kér, akkor 2 hónap múlva kap, de nekem most van baj. Tehát a rendszer nem működik, de a baj az nem a tudományunkkal van. És hogyha valamit érdemes volna ennek a társadalomnak küzdeni, ugye erre a társadalom, erre, hogy nem tudjuk jól elvinni az emberekhez, mert rendszer szinten nem működik az egész, erre a társadalom úgy reagált, hogy odafordul azokhoz a kis ízelítőkben működő alternatív gyógyászathoz, ahol megkapja azt az emberi törődést, odafigyelést, amit tőlünk nem tud megkapni. De megint egy ilyen józanító gondolatot csak mondjak, hogy tessenek megnézni, hogy ahol rendszer szinten működik mondjuk a keleti orvoslás, ott mire jutottak. Tehát tessenek megnézni Indiának a népegészségügyi mutatóit, hogy hova jutott rendszer szinten az a gyógyítás, ami az ő gyökerükön jön. Tehát az, ami nekünk annyira vonzó és egzotikus az ő gyógyításaikban, vagy a kínai, vagy akármelyik, az rendszer szinten ugyanúgy nem működik, és innen kell kimenni a leprakórházakat missziós kórházként fenntartani. Tehát, hogy ez is hagy legyen egy józanító dolog, hogy nézzük meg azt, hogy ahonnan jönnek a dolgok, ott mi van, és mivé teljesedik az ki, és hogy valóban annyira csodálatos dolgok-e. És még ehhez még egy gondolat, hogy egyszer volt, amikor éppen így egy ilyen homeopátiás készítménnyel kapcsolatban mondtam egy anyukának azt ott a rendelőben, hogy de hát anyuka, hát áttetszett azt gondolni, hogy mi az a homeopátiás készítmény, amit tetszik alkalmazni, tetszik érteni, hogy mi az és mit hirdetnek róla. És akkor azt mondta nekem az anyuka, hogy doktornő, én a betalokról se tudom, hogy működik. És azt mondtam, hogy igaza van. És ez is a mi dolgunk, amit már említettem, hogy ez is, én egyre inkább úgy látom, hogy nekünk orvosoknak dolgunk ez, hogy beszéljünk az embereknek arról, hogy a betalok hogy működik. Most nem feltétlenül ilyen farmakokinetikai előadásokról, de még arról is meg vagyok győződve, hogy ha én most itt azt elmondanám, nem fogom időhiányában elmondani, de elmondanám, hogy mi történik, onnantól a betalok az egy tabletta, az egy készítmény, talán ismerik, sokan szedik is, hogy olyan sokszor belegondoltam, hogy az miért nem csodálatos az emberek gondolatvilágában, hogy betetszik kapni egy pici fehér valamit, amiről a többség nem is tudja, hogy micsoda, egy pici fehér valamit bekapok, és aztán az addig kórosan, össze-vissza, nem jól működő szívem egyszer csak jól kezd működni. Ez miért nem csoda? Ez miért nem csodálatos? Azért nem csodálatos talán, mert megmagyarázható, mert le tudjuk bontani, és meg tudjuk magyarázni, és lépésenként elé tudjuk tenni az embereknek, hogy ott mi történik. De ha ezt most tényleg elé ternem, és végig mondanám ezt az utat, hogy amíg a szánkból az eljut odáig, hogy a szívünkön hasson, hogy az mennyiféle szabályzó mechanizmus irányítja annak a kis tablettának a részeit, hogy az akkor és ott és olyan mértékben hasson, ahol annak hatnia kell, hogy mennyi olyan mechanizmus van bennünk, ami ezt lehetővé teszi, hogy micsoda anyagcsere, meg elektromos folyamatok indulnak el a szívben, a sejtben, attól a kis pici fehér valamitől. Tehát azt gondolom, hogy ha ezt itt így végig tárgyalnánk, vagy lerajzolgatnánk, volt már, amit lerajzolgattam egy előadásban, a végén úgy állnánk föl, hogy Isten dicsőítenénk. Ha én egy szóval ki nem mondanám Isten nevét, akkor is, mert ez az út, ahogy ez működik, ez dicsőíti Isten. És valamiért a mi szememben ez mégsem csodálatos, mert nem misztikus, mert csak a misztikus, a megmagyarázhatatlan dolgok, az idegen dolgoknak van nagyobb vonzása, holott az igazán csodálatos dolgok, azt hiszem, hogy úgy ismerhetők meg, hogy ezt a teremtett mindenséget, ahogy ez működik, és tehát abban vannak benne az igazán csodálatos dolgok. És még el se kezdtük a homeopátián. Jó. De el fogjuk, ígérem. Csak azt mondom, hogy ezek sokkal fontosabb dolgok, mint...
Éles korábbi? Éles korábbi? Éles korábbi? Éles korábbi?
Szóval, hogy akkor még mindig mielőtt a homeopátiára rátérnénk, hogy ez is egy nagyon fontos dolog szerintem, hogy ugye mi, ugye jogosan, tehát amikor arról van szó, hogy szeretnénk az igen mérlegén mérni azt, hogy mi az, amit nekünk érdemes és szabad az életünkbe beengedni, és mi az, amit jobb, ha nem, akkor jogosan merül fel az a kérdés is, hogy és vajon akkor a klasszikus orvostudomány, amit ma még az egyetemek többségén oktatnak, meg amit mi képviselünk, hogy az mennyire biblikus. Mert ugye az orvosok nem feltétlenül hívő emberek, bár azért nagyon sok van közöttünk, kicsit kevesebb, mint én szeretném, de meg kevés, ezt most csak úgy zárójelben mondom, hogy azt nagyon nehéz, még hogy nehéz a hívő orvosokat egy munkacsoporttá, egy ilyen együtt gondolkodó csoporttá összefogni. Én ezt nagyon szeretném, ha ez működne, vagy lehetne. De ez zárójelben zárva. Szóval, hogy mennyire biblikus a klasszikus orvostudomány. És azt gondolom, hogy nem azt teszi biblikussá, vagy bibliai mércén elfogadhatóvá, hogy hívő emberek csinálják, mert nem úgy van. Nem úgy van. De mégis azt gondolom, hogy azáltal, amiről az előbb beszéltem, hogy az orvoslás, amit mi gyakorlunk, az a megismerésen alapszik. Az azon alapszik, hogy néhány évtizede, évszázada már működnek a természettudományok, szerte a világban, nagyon sok helyen, nagyon sok tudós foglalkozik alaptudományokkal, tehát kutatja azt, hogy működik ez a mindenség, a teremtett világ, azon belül hogyan működik az emberi szervezet. És az az igazság, hogy akár hívő egy ember, akár nem, de ha becsületesen kutat, és ezt a teremtett mindenséget kutatja, akkor ott azt lehet megtalálni, amit Isten oda beleteremtett. És ott azok a törvényszerűségek működnek, amit Isten oda bele teremtett. És ezekről beszél is a Biblia, hogy ezek olyan törvények, amiktől Isten nem tér el. És ha Dél-Amerikában kutatja valaki a biokémiát, ha becsületesen kutat, akkor azt fogja megtalálni a biokémiában, a sejtbiológiában, a csillagászatban, a geológiában, mindenben, ahogyan fölismeri azt, hogy Isten milyen megteremtette ezt a világot. És vannak tévedések, meg vannak hazugságok, de azok azért hosszú távon nem fenntarthatók is. És a tudományban, a tiszta tudomány, ahol tart, ezen az örökségen és ezen a megismerésen alapszik. És ezért mondom azt, hogy a megismerésen alapuló tudomány azért biblikus, mert az Isten teremtett világát ismeri meg, és ott nem lehet elképzelésekbe ütközni. Tehát ha te kutatod a sejtbiológiát, akár látványra, akár működésre nézve, ott nem lehet elgondolásokat találni. Tehát ott a működő dolgokat találja meg az ember. Nem feltalálunk, meg nem kitalálunk dolgokat, hanem a teremtett és működő dolgokra, törvényszerűségeket találunk rá. Ez így elfogadható, ugye? És ezért azt gondolom, hogy azok a más alapon nyugvó gyógyítások, amikor ilyen megfoghatatlan elvekről van szó, akkor legalább annyi józanság mindig legyen ott bennünk, azt mondanám, hogy ezt mérjük föl, hogy az, amit kínálnak nekünk, az megismerésen vagy elgondoláson alapul. Tehát nem feltétlenül könnyű ebben különbséget tenni egyébként. Hatalmas nagy összemosás megy a fogalmak terén, és alternatív gyógyászat, meg sokszor még természetgyógyászat néven is legalább három különböző nagy kategóriáját kínálják nekünk a gyógymódoknak. Tehát természetgyógyászatnak nevezik azt is, ami valóban természetgyógyászat, tehát ami a fülben, fában, ásványokban megtalálható természetes hatóanyagoknak a felhasználása, anélkül, hogy kémiailag módosítanánk. Ez egy tiszta természettudomány, és bizony ezzel semmi baj, tehát ez szabad, ez ajándék. Legfeljebb azért kell vele néha óvatosan benni, azt mondja, hogy ilyen, tehát ez a tiszta természettudomány, ez szabadon felhasználható, bár néha azért jó az orvosi kontroll hozzá, mert nagyon sokszor mi is a természetből vett hatóanyagokat használjuk, csak ahhoz kell a tudomány, hogy azt mérhető mennyiségben és megfelelő indokkal adjuk oda az embereknek. Tehát mondjuk a gyűszővirágnak a hatóanyaga a digoxin, ugye a klasszikus példa. A digoxin nagyon régóta egy használt szívgyógyszerünk, használjuk is, de senkinek nem javasolnám azt, hogy otthon kezdjünk gyűszővirágból magának teát főzni, meg azt iszogatni és azzal kezelni, bár mi is, amikor a digoxin tablettát odanjuk, és azt mondjuk, hogy hétfőtől péntekig fél tablettát tessék belőle beszedni, mi is azt a hatóanyagot adjuk oda, csak azt olyan formában megmérhetően, mert nagyon nem mindegy. Tehát van ez a típusú természettudomány, amit mi is csak átveszünk, egy picit mérhetővé teszünk, és úgy kínálunk oda készen, de ez működik. De azért nagyon sok minden orvosi beavatkozás nélkül, tehát ahol mondjuk nem annyira fontos a dózis, mint a digoxinnál, ott nyugodtan lehet a körömbirácsén, meg a mit tudom én is társai gyógyteákat használni, nincs velük semmi gond. Aztán természetgyógyászatként kínálnak rengeteg olyan dolgot is, aminek nincs ilyen természettudományos alapja, mint a digoxin hogyan hat a szívben levő receptorokra, nincs semmi tudományos alapja, de nincs semmi vallásos, filozófiai alapja sincs, egyáltalán semmiféle alapja sincs, rengetegféle szélhámosságot is oda kínálnak nekünk, ami mögött semmi nincsen, egyszerűen az általános hiszékenységet meg gyógyulásra törekvést kihasználva mindig is voltak, meg vannak ilyen jó értékű üzletemberek, akik oda tárnak dolgokat. Ezek azért többnyire ilyen gyorsan föllenguló, gyorsan lecsengő gyógymódok, sokáig nem maradnak meg, mert azért sokáig nem lehet megvezetni az embereket. Különböző táplálkozás kiegészítők is, igen, de a táplálék kiegészítőket se lehet egyetlen, hogy az mind ide tartozik. Azok között is van olyan, ami az első kategóriás, tehát igazi udalom, és azok között is van olyan, ami harmadik kategóriás, amit még nem mondtam, hogy természetgyógyászatként tárják oda nekünk azokat a gyógymódokat is, ami se nem tudomány, se nem szélhámosság, hanem valamilyen vallási, filozófiai, és ezen belül időnként okkult, tehát démoni gyökerekkel is bíró gyógymódok. És megint csak azt mondom, hogy fel kell nőni a hívő népnek ahhoz, hogy nem szabad, nem, hogy józanul és mérlegelve kell a dolgokat viszonyulni, ahogy az ígérben, hogy mindent megpróbáljatok, ami jó, azt megtartsátok. De nagyon, nagyon fontos, hogy a gyógymódokkal kapcsolatban a jó, az nem a hatékonyságot jelöli. Tehát nem jó minden, ami hat. Nem jó minden, aminek mérhető hatása van az emberi szervezetre, és itt lépnek be ezek a harmadik kategóriás gyógymódok, aminek sokszor van hatása. És ezért sokkal könnyebb csalétekül odaadni az embereknek, mert működik, vagy működnek bizonyos dolgok, de ha vallási, filozófiai alapon működik, és ha ráadásul nem minden, ami filozófia, nem minden okkult, de ha ráadásul még okkult gyökerű is, akkor azért ott egy hívő embernek észre kell lenni, és tudni kell azt mondani, hogy meddig megyek el, és mit engedek be az életembe, vagy a szeretteim életébe. És ami még ebben nagyon fontos, hogy nem, tehát ha eddig el tudunk jutni, hogy kínálnak nekünk egy gyógymódot, beosztom a három kategória közül, valóság, szélhámosság vagy filozófia, és akkor mindjárt tudom hova tenni, csak ez nem mindig ilyen egyszerű. Mert a szélhámosságot nagyon sokszor, nagyon tudományos köntösben tárják oda elénk, és azt egy laikus embernek nem olyan egyszerű megkülönböztetni, hogy most valóságos tudomány, vagy ilyen álságos tudományt hall. És az okkult, vagy a vallási praktikáknak a gyakorlói sem fogják azt mondani, hogy figyelem emberek, itt egy ördögi praktikával tetszenek, és most én azt kínálom, mert akkor azért senki nem menne bele, hanem ott is megy a csúsztatás, és a filozófiai gyökerű dolgokat is megpróbálják nekünk tudományos gyökerű dologként oda tárni. Tehát erre másik klasszikus példa az akupunktúra, amiről nagyon sokszor azt mondják nekünk, hogy az igazából nem más, mint perifériás idegingerlés, és hogy ott gyakorlatilag az idegrendszernek a stimulálásáról van szó, szó nincs róla. Tehát ott azokban az akupunktúrás szúráspontokban semmi idegképlet nincsen. És ugye mondhatnánk azt, hogy hát, ha még csak a tudomány nem tartott, hogy föltárta volna, és ha nincs mögötte anatómia, akkor hát, ha van valami biokémia, valami élettan, valami olyan rendszer, amit még nem tartunk ott, hogy fölismertünk volna, de azért állíthatom biztonsággal, hogy nincsen mögötte semmilyen rendszer, mert azok, akik a kitalálói, ahonnan ez jön, azok egy árva szóval nem mondják, hogy emögött bármiféle biokémia vagy természettudományi rendszer volna. Tehát ők megmondják, hogy mik azok a szúráspontok. Tehát nem kell nekünk mögé tenni a mi nyugati kultúránkat, hanem ők megmondják, hogy mik azok, ők elmondják, hogy azok az emberben áramló energia vonalaknak, a meridiánoknak a találkozási pontjai, és hogy ott semmiféle biokémiát meg igaz élettant ők stimulálni nem kívánnak, hanem ezeket az áramló energiákat kívánják a kozmikus energiával összhangba hozni. Tehát ezért fölösleges nekünk mindenféle próbálkozás, hogy mögé tegyük a mi gondolkodásunkat, hanem nem az. És akkor, ha bírjátok még, akkor itt térnék át a homeopátiára, vagy nem is tudom, hogy mennyire kezdjek erről beszélni, vagy annyira nem is.
Igen.
Akkor miért éppen a homeopátia egyébként? Egyrészt azért, mert hihetetlenül terjed, azért, mert talán az összes ilyen alternatív medicina ág közül ez az, amit sajnos a szakmánk is egyre inkább befogad, tehát ma már ugyanolyan akkreditált továbbképzések vannak homeopátia terén, mint mondjuk nem tudom, homeopata orvosok vannak, de ugyanazokon a honlapokon hirdetik meg a képzéseiket, mint ahol mondjuk bejelentkezhetek egy szívultrahangos továbbképzésre 6 kreditpontért, bejelentkezhetek egy homeopata képzésre is 12 kreditpontért, és teljesen bevette a szakma. Nem lehet ma egy gyerekgyógyász kongresszus megszervezni, hogy egy gyerekgyógyászati szaklapot úgy írt, hogy legalább 2 homeopata gyógyszer hirdetmény ne legyen benne. Az Országos Gyógyszerészeti Intézet törzskönyvezi a homeopata készítményeket, patikákban árulja, tehát a rendszer teljesen bevette. És azt szeretném itt elkelni, hogy számomra érthetetlen, illetve azért nem érthetetlen, mert tudjuk, hogy az egész világ megy egy ilyen transzcendens elkészásban, meg démonizálásban, de más magyarázata ennek nincsen. Tehát ennek logikus magyarázata, hogy ez hogy a csodába fogadta be a hivatalos orvostudomány, nincsen. És az a nagy becsapás a homeopátiában, és egy óriási különbség minden egyéb alternatív gyógyászati ággal kapcsolatban, hogy ez az a módszer, aki teljesen magára vette a klasszikus gyógyításnak a külső formáját. Tehát a homeopata készítményhez úgy jutsz hozzá, hogy orvos fölírja receptre, elmész a gyógyszertárba, ott odaadják neked dobozban a készítményt, kis golyócskákat be kell venni. Tehát teljesen magára vette azt a formát, ahogy nagyrészt a mi orvoslásunknak is egy nagy része a gyógyszerkészítményeken át működik, és szerintem a többség nem tudja, hogy egy gyökereiben egész más van mögötte. A többség azt gondolja, hogy a homeopata gyógyszerkészítmény az egy továbbfejlesztett változata a klasszikus gyógyszerkészítménynek, egészségesebb, mert természetes alapanyagból készül, meg mondjuk a tájékozottabbak még azt is tudják, hogy az az egészséges, természetes alapanyag, az még jól ki is van hígítva, tehát egy egy mellékhatásoktól mentes készítményt kapunk a kéthez. Csak érdemes tényleg mögé nézni, és amit én itt el szeretnék mondani, hogy a homeopata készítményeknél sem azoknak a bizonyos alapanyagoknak a kiválasztása során, sem pedig a gyógyszer készítési technika során, ami ott történik, annak köze nincs a természettudományokhoz. Meg egyáltalán a természettudományos világképhez sem. Maga az, hogy homeopátia, ez a szó, hogy homeopátia, ez egy szóképzés, ez két szónak az összetételéből jött létre, a homeios és a patein, lehet, hogy nem jól ejtem, de minden esetben a homeios az azt jelenti, hogy hasonló, a patein pedig a szenvedés, tehát a hasonló szenvedéstana, vagy ahogy a 19. században Magyarországon mondták, ez a hasonszenvi gyógymód. Tehát nem egy új keletű dologról van szó, és amit fontos tudni, hogy nem keletről jövő dologról van szó. Tehát ez nem egy keleti vallásból jövő, ez itt született nálunk Európában a 18. század második felében. Egy német orvos találta ki, aki a mai napig így a vezér alakja, meg nagy tekintélynek örvend a homeopata gyógyítók között, ez a Samuel Hahnemann nevű orvos, aki nem volt alapvetően egy elbetemült ember. Csak abban érdemes belegondolni, hogy ott akkor még az 1700-as éveknek a végén az orvostudomány az miből állt. Tehát úgy nagyjából az érvágás, meg a kötőjözés, tehát elég durva technikák voltak azok, amik működtek. És ez az ember, ez szeretett volna valami humánusabbat, valami szelídebbet. És annyira csalódott volt a korának az orvoslása, ő több nyelven beszélt, meg egy rendkívül művelt ember volt, annak a kornak az orvostudományát birtokolta, de egy időre abba hagyta a gyógyítást, mert annyira megcsömörlött ezektől a durva technikáktól, amik akkor voltak. És a nyelv tudását kihasználva fordításból ért, tehát ő szakfordító volt. És elkerült hozzá egy cikk, egy skót orvosnak, egy Kuleri nevű skót orvosnak a cikke, ahol az a skót orvos arról írt egy cikket, hogy a kínafa kéregnek a ható anyaga, az milyen jól használható a váltóláz a malária ellen. Ugye azt már tudjuk, hogy a kínafa kéreg ható anyaga a kinin, mert hogy a kinin milyen jól gyógyítja a maláriát. Erről szólt a cikk, meg ennek próbálta a magyarázatát adni ez a skót orvos, és valamilyen oknál fogva úgy magyarázta, hogy a gyomron keresztül fejti ki ezt a jótékony hatását. És a Hahnemann egy orvosi vitába akar belemenni, és ő azt mondta egyébként nagyon helyesen, hogy nem a gyomron keresztül, hanem a láz csillapító hatásán keresztül fejti ki a jótékony hatását. Tehát egyébként teljesen igaza volt. De azért, hogy bizonyítsa a saját igazát, belekezdett egy önkísérletbe, és azt gondolta, hogy ha neki van igaza, és a kinén az azért jó, mert csillapítja a lázat, akkor ha ő sok kínafa kérget eszi, akkor majd az ő testhőmérséklete csökkenni fog. Ezt várta a kísérlettől, megevett egy csomó kínafa kérget, és nem az lett, amire számított, nem kihűlt a teste, hanem éppen ellenkezőleg szabályos időközönként ilyen 3 órás lázas periódusok jöttek rá, berejtékezett, kipirult, szaporasztétobogás, tehát gyakorlatilag a maláriának, a váltóláznak minden tünetét klasszikusan, szépen, tankönyvszerűen sikerült magán előidézni. És akkor ez volt a nagy megfigyelés, amin aztán az ő egész elképzelése alapult, hogy azt mondta, hogy ezek szerint a kinin, vagy hát nem tudtam még, hogy a kinin, de a kénafa kéreg kis dózisban gyógyítja a maláriát, nagy dózisban előidézi a maláriát. Tehát visszafordítva a gondolatot, amit egy anyagnak a nagy dózisban beszedett mennyisége okoz, ugyanazoknak a tüneteknek, ha betegségként jelentkeznek, ugyanannak az anyagnak a kis dózisa a gyógyítására alkalmas lesz. A példa az valódi volt, tehát valóban egy tapasztalat volt, hogy nagy adagban előidézi kis adagban gyógyítja, de ez soha többé le nem ellenőrizte, hogy ez bármi másra igaz-e, hanem ezen megszületett a teória, És ez lett a hasonszenvi gyógymód, tehát hogy hasonló a hasonlótól gyógyul. Amit előidéz, kis dózisban ugyanazt képes gyógyítani. Megszületett a teória, és soha többé kontrollvizsgálatok nem voltak, hanem elindultak ezek a felfedező vizsgálatok a kollégáin, barátaim, családtagjaim, önkénteseken, elkezdte szépen sorba kipróbálni a különböző hatóanyagokat. Növényeket tettek, állatokkal tettek, ásványokkal tettek, és szépen, szisztematikusan följegyezték, hogy mi milyen tüneteket okoz. És akkor így megszületett a különböző hatóanyagoknak az úgynevezett gyógyszerképe. Ezeket ma is összegyűjtve, most elfelejtettem a latin nevét, egy latin címszóval ez megtalálható. Aztán amikor ez a rendszer is már több száz ilyen hatóanyagot is jelzőképeztek, hogy mi mit vált ki, akkor ezt újra rendszerezték tünetek szerint. Tehát, hogy mi vált ki hasfájást, és milyen. Tehát újra rendszerezték, és ezek az újra rendszerezett dolgok, ez a repertórium, ez ma is minden homeopata gyógyítónak ott van a kezelőgyében, ezek a Hahnemanni könyvek. Na szóval az a lényeg, hogy megszülettek ezek a gyógyszerképek, hogy megfogható legyen, ugye a vörös hagymának a gyógyszerképe az, hogy csípő érzés vált ki a szemben, meg erős, ilyen vízszerű orfolyás, tehát csíp mindenhol folyik, minden. És ugye még azt is gondosan följegyezték, hogy ráadásul ezek a tünetek, ha zárt térben alkalmazzuk a vörös hagymát, akkor még erőteljesebben érvényesülnek. Tehát tényleg nagyon szépen, szisztematikusan ezeket felsorolták. Tehát ez a vörös hagyma gyógyszerképe. Vizes orrvállalékozás, könnyezés, csípőérzés a szemben. És akkor erre azt mondja egy homeopata orvos, egy homeopata gyógyító, hogyha neked ezek a tüneteid vannak, csípőérzés a szemben, vizes orrvállalékozás, akkor teljesen mindegy, hogy ez azért van, mert elkaptál egy légúti vírus fertőzést, vagy azért van, mert allergiás vagy az akácvirágra, teljesen mindegy, ha ezek a tüneteid vannak, ez a te betegségképed, hogy csípőérzés, orrfolyás, akkor a te betegségképednek megfelelő gyógyszerképpel rendelkező anyagot kell alkalmazni, ebben az esetben a vörös hagymát. Tehát mindegy, hogy allergiás vagy fertőzéses eredettel jöttek a tüneteid, az annak megfelelő gyógyszerképű anyagot, tehát a vörös hagymát kell, vagyis hát a vörös hagymából készült homeopátiás készítmény, tehát nem úgy natur van a vörös hagymát, hanem a készítmény. De tovább mentek, tehát amikor ment ez, hogy így föltárták a különböző növény, állati, ásványi hatóanyagoknak a gyógyszerképét, egy idő után meg a megfigyelésének alapján azt mondták, hogy az is megfigyelhető, hogy melyek azok az emberi alkatok, azok a személyiség típusok, akik bizonyos hatóanyagra jobban reagálnak, mint mások. Tehát föltérképezhetőek, és hogy igazából az emberi alkatok, az emberi személyiségek leképeződnek a természetben, és megtalálható minden emberi alkatnak a leképezése, és ugyanakkor a különböző hatóanyagokhoz is hozzátartozik egy ilyen jól megfogalmazható emberi alkat. És ebben már nem csak a hatásokat vették figyelembe, hanem az anyagnak a saját tulajdonságait is. Nyilván a 18. században még nem tudtak kristály szerkezetet vizsgálni, de a mai homeopaták például egy ásványnak azt a tulajdonságát, hogy rendezett a kristály szerkezete, vagy rendezetlen, törékeny, vagy stabil, ezt megfeleltetik a megfelelő emberi alkati tulajdonságoknak. És azt mondják, hogy így ezek hozzá rendelhető dolgok. Erről csak szeretnék felolvasni, csak hogy képet kapjátok, hogy ez hogy működik. Ez a megfeleltetés. Tehát, hogy a növényvilágban. Ezt Horváth Katalin, dr. Horváth Katalin és Bóna László, két mai homeopata szerzőpáros, az ő egyik könyvükből írtam ki. Azt mondják, hogy a csattanó maszlag nevű növénynek például száraz termése van. Amikor megérik, hangos csattanással pattan ki, és messzire repíti magából magvait. Az olyan ember, akin ez a növény fog segíteni, persze homeopátiás gyógyszerként potenciált formában, hiszen anyagi mi voltában rendkívül mérgező, tehát az olyan ember, akin ez a növény fog segíteni, az magába zárkózó ember, a világ felé szórós pillantásokat vet, ellenségnek léri a környezetét, de felkészülten vár, félrevonul, aztán hirtelen váratlan kitöréssel reagál. Tehát látjátok a megfeleltetést, vagy a másik, az árnika. Az árnika a szép sárga virágú növény, menekül az ember elől, magas hegyek lejtőjén nő. De ha az ember ebben a magasságban merészkedik, és a növény egyre több embert észlel maga körül, akkor feljebb húzódik a hegytető felé. Az az ember, akit valamilyen trauma ért, sebesül és baleset, vagy lelki megrázkódtatás, és azt kívánja, hogy békén hagyják, hozzá sem lehet nyúlni, meg sem lehet érinteni, annak az embernek nagy bajában, hozzáteszem valamennyi bajában, a homeopátiás árnika fog segíteni. Vagyis az árnika tud valamit, valamilyen őrá jellemző tudása van, amit meg lehet tőle szerezni, és közvetítő anyagba rejtve tárolni lehet, hogy mint tanítás, információt átadhassa annak, akinek épp arra a tudásra van szüksége. Jó? Tehát ilyen alapon megy a kiválasztás. A csattanó maszlagot mi is ismerjük, orvostanányvet. A csattanó maszlagnak tényleg van hatóanyaga, egy strichnin nevű hatóanyag van, amit mi arra használunk, hogy a vegetatív ideg végződésekben blokkoljuk az átmenést. Van, amikor erre szükség van. De remélem, hogy ez átmegy, hogy egészen más az, hogy én azért veszem elő a csattanó maszlagot, hogy kinyerjem belőle a strichnin, mert tudom, hogy a strichnin molekula hol fog ott abban az általunk megismert ideg végződésben blokkolni egy általunk ismert folyamatot is, és az miért lesz jó, meg kinek lesz jó, meg mikor lesz jó, vagy pedig azt mondani, hogy megkeresni az ilyen csattanó maszlag típusú embereket, és annak a bajára a hasonlóság elve alapján ebből kell gyógyszert készíteni. És akkor visszautalva egy mondata, hogy azt mondja, hogy persze homeopátiás gyógyszerként potenciált formában, hiszen anyagi mi voltában rendkívül mérgező. Tehát csattanó maszlagot senki ne kezdjen eszegetni, mert úgy leblokkolja az idegvégződéseit, hogy ott halnak. Tehát tényleg anyagi, vagy ők is mondják, hogy anyagi mi voltában rendkívül mérgező. De akkor hogy lesz egy rendkívül mérgező növényi hatóanyagból homeopata készítmény? Ugye ez az, amit mondtam, hogy nem csak tehát a hatalmi kiválasztása az ezen a panteista, a leképeződünk a természetben elve alapszik, de az is egy másik nagy, arra is érdemes odafigyelni, hogy lesz ebből gyógyszer készítmény. Ugye ez a gyógyszergyártási technika, ahogyan készítik a készítményeket, ez a dinamizálás, vagy potenciálás, és különböző potenciáljú készítményeket lehet vásárolni. Maga a potenciálás az úgy működik, hogy veszik ezt a hatóanyagot, mindig vesznek alapvetően valami kiindulási hatóanyagot, egy őstinktúrát, ahogy ők mondják, amit 200 éve leírt módon, egy szigorú protokoll szerint egymás után nagyon sokszor hígítani kell, és az egyes hígítási sorok között mechanika érülnek kitenni, tehát bizonyos irányba, bizonyos erővel, bizonyos számban megrázni, dörzsölni, áramoltatni, tehát valamelyik ilyen mechanikus előhatást ezek a protokollok mondanak, hogy mit kell beletenni. De most hígítás alatt nem azt a hígítást fogalmat értik, amit mi, tehát mi is dozírozzuk a gyógyszereinket, hogy a mi elgondolásunk szerint minél inkább kihígítok egy gyógyszert, az annál kevésbé hatékony, ugye? Világos, tehát minél kevesebb hatalmi. Most a homeopata készítmény során, ha mondjuk tetszenek látni egy homeopata készítményt, amire az van írva, hogy árnika C12, akkor az azt jelenti, hogy ők vették ezt az árnikát, ezt a szelíd növényt, amit másodjára felolvastam, az abból készült oldatot, C12, vagy a C az a centomból jön, a százat jelenti, C12, tehát egymás után 12-szer kihígítottak 100-szorosára. Most, ha valaki ért a matematikához, hogy 12-szer 100-szorosra hígítani, az 10 a 24-en szeres hígítás. Az 1 millió az a 10 a 6-on, tehát fogom azt a növényt, tudom az anyagot, 1 millió szorosára fölhígítom. Abból kiveszek egy csüppet, azt még 1 millió szorosára fölhígítom, aztán még egyszer és még egyszer, ugye így jön ki, akkor el lehet képzelni, hogy ennyi hígítás után abban a kis gyöngyszemű homeopata gyógyszerben mennyi hatóanyag marad. Semennyi. És ezt nem csak elképzelni lehet, ez ki is van számítva, hogy a C6 vagy D3 potenciálok fölött egy homeopata készítményben egyetlen molekula hatóanyag sincsen. Tehát az, amit készítmény formájában megtetszem megkapni, az anyagi mi voltában nem más, mint színvisszaoldószer. Tejcukor vagy víz, vagy vizes alkohol. Tehát attól függ, hogy nem tudom készítmény. De ezen ők nem jönnek zavarva, Mert azt mondják, hogy hát nem is anyagi úton hat ez az egész, hanem ez egy energetikai informatikai, nem mondják a pszichés, nem, hanem hogy energetikai és informatikai úton hat. Mert közben a hígítások között kell alkalmazni ezt a rázást is, ez a dinamizálás, és azt mondják, hogy ennek a dinamizálásnak a során párul föl az anyagba rejtett éltető erő, életerő, és nem csak, hogy föltárul ez az életerő, hanem minden ilyen dinamizálási során, ez a rázás és hígítás során átadódik az oldószernek, tehát az életerő, mint információ átadódik a molekulából az oldószernek, és nem csak, hogy átadódik, hanem erejében növekszik. Tehát ezért potenciálás a készítmény. Tehát minél több hígításon megy át, annál potenciáltabb a készítmény. És akkor még egy, amikor tényleg azt mondja, az embernek már meg kell kapaszkodnia, hogy egy idő után, tehát annál potenciáltabb a készítmény, minél több ilyen hígítási során megy át, tehát minél hígabban. Azt nem tudom. De még ami egy nagyon fontos gondolat, hogy azt mondják, azt tanítják, és ezt még nem a keresztény kommentárokból olvastam, ez a saját honlapjaikban, könyveikben, hogy egy idő után már nem csak mennyiségi változással kell számolni, tehát nem csak növekszik erejében a készítmény, hanem a hatás módjában is, a hatás fő profiljában is megváltozik, és egy bizonyos dinamizálási, potenciálási sor után már nem annyira a szomatikus testi hatásai, hanem a pszichés, lelki hatásai válnak dominálóvá. Tehát egy klasszikus homeopata gyógyító szerint azt úgy kell elképzelni, hogy neked van egy alkatodnak megfelelő valami leképeződésed a természetben, mondjuk te egy szilícium kristály típus vagy egy hegyi típus vagy, és akkor a neked megfelelő ható anyagból készült homeopátiás készítmény lesz jó a problémáidra, mindenféle problémádra, az alacsony potenciáljú készítmények a testi panaszaidra, a magas potenciáljú készítmények a mentális lelkészítményekre. Jó, tehát ez a mechanizmus. Most innentől gondolom, hogy most már érthető, hogy én miért csodálkozok azon, hogy ez hogy képes az Országos Gyógyszerészeti Intézet törzskönyvezni. És azért a törzskönyvezésnek megvannak azok a jogi következményei, hogy amit törzskönyveznek, azt egy patikus nem köteles készenlétben raktáron tartani, de ha a beteg ragaszkodik hozzá, akkor köteles beszerezőnek és kiszolgáltatni. Tehát ha egy keresztény gyógyszerész vagy, jogi alapon nincs rá jogi, igen, kötelességhoz, hogy kiszolgáltatni bennetet a készítmény. Most talán, ha valaki gondolkodik, akkor az még ugye az ellentmondást szülhet, hogy mondjuk ahhoz, hogy neked az emberi alkatodat valaki olyan mértékben megismerje, hogy azt merje mondani, hogy ismer téged, és mer neked egy ilyen alkatot megszerezni, azért az idő igényes, nem? Egy alkatot megismerni, egy személyiséget megismerni. Igen. Aztán ehhez hozzárendelni azt a természetben neki megfelelő alkatot készítmény, tehát azért ez egy hihetetlen nagy szellemi potenciált igényel a homeopata gyógyítótól. És ugye ennek ellentmond az, hogy a tömegrendelésen is nagy homeopata rendelés, ahol azért ennek a megismerésnek, én is szeretném megismerni a betegeimet, de azért esély nincs erre, hogy ilyen szintig. Sőt, a patikában, ha te bemész egy receptel a kezedben, akkor lehet, hogy a patikus azt mondja, hogy tudok én ennél ajánlani jobbat. Tehát megy így is a homeopata rendelés, hogy ez hogy van, tehát akkor ez az alkati szer. És erre pedig azon magyarázat, tehát ez, amit eddig ismertettem, ez a klasszikus homeopata gondolkodás. De ennek megszülettek a life változatai is, vagy a könnyítek változatai, és megszületett a organotróp, vagy klinikai homeopátia, és megszületett a komplex homeopátia, mint fogalom. Amit már most tényleg, vagy talán nincs is értelme nagyon részletezni, de pont amikor ez van, hogy egy klasszikus homeopata, aki ízik-vérik homeopata, az mindent meg fog tenni ezért, hogy ezt az alkati szert neked megkeresse. Ha erre nincs mód, vagy valami, és mondjuk egy ilyen klinikai homeopata ellátást kapsz, akkor nem fogja a te teljes testi, lelki, pszichés, érzelmi, transzcendens, misztikus, tehát mindenféle alkati dolgodat megismerni, hanem csak a panaszodra fogsz centrálni. Tehát, ha mondjuk hasfájással mentél, akkor mi a te hasfájásodnak az egyedisége? Miben tér el a te hasfájásod az összes többi hasfájástól? És a hasfájásra próbál meg egy ilyen egyedi szert rendelni. Tehát adott esetben lehet, hogy még a vöröshagymát is megkaphatom, ha mondjuk az válik dominálóvá, hogy az én hasfájásom az zárt térben rosszabb. Tehát ilyen módon, ha pedig még ennyi energia sincs rá, hanem a komplex homeopata ellátást kapod, akkor pedig kapsz valami, nem azt mondom, hogy több komponensű, mert egy komponens sincs benne, de eredendően több komponensből dinamizál készít, mint amiben csupa olyan hatóanyagoknak az információját dinamizálták bele, ami annak idején az önkénteseken valamiféle hasfájást kiváltott. Tehát ezért változott a megrendelési, és akkor itt most megint szó szerint szeretnék egy idézetet a saját hangatjukról olvasni, ugyanis ugye a klasszikus homeopatát, azok nagyon ellene vannak ennek a klinikai, meg a komplex homeopátiának, mert a fő elve, a hasonlóság elve, az nem jut érvényre, nem kereste meg az alkoti eredet, de mégis elfogadják, mert azt mondja a klasszikus homeopata, hogy a komplex szerek használatának célja, hogy a homeopátiát könnyebben hozzáférhetővé tegyék, megkedveltessék azokkal a páciensekkel és orvosokkal is, akik még csak ismerkednek. Tehát a beltetés. Na, és akkor, ugye, tehát ha összefoglaljuk, amit ők tanítanak magukról, azt mondják, hogy gyógyszeres terápia, tehát nagyon, tényleg azt mondom, hogy az ördögnek ez egy nagy húzása volt, hogy ilyen szépen magára vette a gyógyszer készítményt, mint formát. Tehát akkora ötlet volt, nagyon nagy ötlet, hogy gyógyszeres terápia, tehát kis golyócska formájában kapod meg. Regulációs, tehát ilyen szabályozó terápia, mert azt mondják, hogy úgy, ahogy a homeopátiás készítmény nem anyagi úton hat, ez azért van, mert maguk a betegségek is elsőrenden nem anyagi úton szerveződnek, hanem elsőrenden ilyen immateriális dolgok, a megvonlott harmóniának a következményei, és igazából a homeopata készítmény az egy információt közöl veled, amiben a benned meglevő, csak valamilyen okból gátolt, öngyógyító erő majd működésbe lépnek, és végbeviszik benned a gyógyítást. Azt mondja, informatikai, energetikai gyógymód individuális, tehát ugye, ha a klasszikus forma van, akkor személyre szabott, holisztikus és személy, tehát ezek a fő ismeretei. De hogyha ezeket most tényleg, tehát eddig tartott az, hogy ismertetés, ezt eddig, tehát én ezt most nem az ön reklámére, de így írtam egy ilyen kis könyvet is erről az edélyedikra. Én ezt elolvastam homeopata kollégáimmal, hogy nehogy az legyen, hogy valami olyasmit mondok, amit ők nem is igaz, hogy azt tanítja, de azt mondta, hogy tökéletes, hogy ők tényleg ezt tanítják. És akkor ha ezt most elkezdjük mérlegelni, hogy ugye van ez az életerő, amit ő a készítménybe, nem, vegyük először azt, hogy a hatóanyag kiválasztása, tehát ez a hasonlóság elvet, ez tényleg a keleti világból, a panteizmusból, taoizmusból, tehát ezekből ismert ez a leképeződés, tehát hogy leképeződnek az emberi életek, alkotók a teremtett világban. Maga, ha ezt a gyógyszer készítési eljárást veszük, ugye mi történik? Ő bele dinamizálja az élet erőt abba az anyagba. Na most az erő is, ugye ismerős fogalom nekünk a természettudományból is, ugye vannak a nyújtani erők, amiket megismertünk, és megint egy ilyen összemosás van, hogy erő, energia összemossa azokkal a fogalmakkal, amiket a tudományból ismerünk. De azok az erők, amik a természettudományban vannak, azok a természet törvényeinek engedelmeskedő erők. Az az erő, amit te egy ilyen manipulatív cselekedeti sorral erejében növelni tudsz, és aztán az a mechanizmusában is megváltozik, és már nem testi, hanem lelki hatékonysága kezd dominálni, tehát bocsánat, ha ez az erő létezik, akkor ez nem természeti erő. Az nem kell, és ha nem természeti erő, akkor honnan jön? És itt nagyon szervesen, én nagyon meglepődtem azon, amikor elkezdtem ismerkedni az alternatív gyógyászatnak az elveivel, hogy hogy gyakorlatilag nagyon az összes egy kicsit erre a kaptafára húzható, tehát mindig erről van szó, nekre a rejtében, a transzcendens meditációban, akupunktúrában, az összes többiben, hogy azt mondják, hogy nem anyagból indulunk, ugye a mi klasszikus tudományunk az anyagi világ megismerésén alapszik. Ők azt mondják, hogy nem az anyagkal dolgozunk, energiákkal dolgozunk, vannak energiák benned, mikrokozmosz, makrokozmosz, vannak energiák a világmindenségben, és az az egészség, ha ez a két energia egymással összhangban van, ha benned az energiák a megfelelő utakon megfelelően áramolnak, és valamiképpen a te benned levő energiákat kell a világmindenségben levő energiával, amit van, aki pránának, meg életerőnek, meg a világban feloldódó istenségnek, tehát mindegyik másnak nevez, de az alapmechanizmus ez, hogy van egy nagy energiamező, egy megfoghatatlan valahol, meg vannak energiák benned, egészség az, ha ez a kettő összhangban van, betegség az, ha ennek az összhangnak a harmóniája megbomlik, és kínálnak valamilyen módszert, homeopátiát, vagy rékit, vagy valamit, ami arra hivatott, hogy ezt az energia harmonizálást is tud vége benned. Tehát mindegyiket, tehát meglepően egységú tulajdonképpen ez az alternatív gyógyászat, mert mindenki valami ezt viszi végbe. És azt gondolom, hogy alapvetően van is valami nagyon, nagyon szívszorító igazság magva ennek, mert tényleg az a baj, hogy megromlott a harmónia. Csak nem egy személytelen energia meg az egyes ember között, hanem a személyes Isten meg az egész emberiség között. És való igaz, hogy azért van betegség a világon, mert ez a harmónia megromlott, de még akkor ott a bűnesekkor. És még az is igaz, hogy az egész életünkre nézve a végső tökéletes, teljesen jó megoldás, majd akkor lesz, amikor ez a harmónia teljesen helyreáll. Na de ez nem így megy, nem rejkivel, meg homeopátiával, hanem végben egy lelkiképpen, egyen-egyenként mindenkiben a Krisztus váltság halálán keresztül, és akkor tiéd az, és tartasz abban mindenségre, ahol majd ez egyszer teljességre jut. És azt gondolom, hogy az is igaz, hogy mert ugye sokszor vádolnak minket azzal, hogy mert hiszük mi azt, hogy azok a megfigyelések, amiket mi megfigyelünk, azok igazak, amit a keleti ember megfigyel, azok nem igazak. Tehát nem erről van szó. Tehát mi keresztények is megfigyeljük azt, hogy valóban úgy van, hogy a láthatatlan világban vannak olyan erők, olyan dolgok, amik fölötte vannak a mi emberi képességeinknek. Nem ezt mi is tudjuk. Tehát amikor a Jánosnak föltárul a láthatatlan Isten, egy picit ott elhúzza a leplet János apostol előtt is, egy kicsit belelát a láthatatlan világba, hát szavakat is alig találnak a jelmésekénél, hogy próbálja valahogy leírni, amit ő ott látott. Tehát mi is tudjuk azt, hogy van egy láthatatlan világ fölöttünk, ahol olyan erők vannak, olyan valóságok vannak, ami nekünk emberként tehát fölötte áll annak, amit mi az anyagi világban ismerünk. Csak azt jó tudni, és itt remélem, hogy rá tud bólintani mindenki vagy tiszteletés is, hogy Isten a láthatatlan világgal való kapcsolattartáson nekünk egy utat jelölt ki. Azt mondta, hogy személyesen ő vele, imádságban, igény keresztül. Ez az út. És mindig a gonosz az, aki megpróbál minket arra bújtogatni, hogy őt megkerülve, és nem Isten, hanem más utakon próbáljunk ezekkel a láthatatlan erőkkel kapcsolatba lépni, onnan erőt meríteni, onnan harmon, de ez nem működik. Tehát Isten azt az utat nem tette. Tehát a teremtett világra, a látható világra azt mondta, hogy uralkodj rajta, arra nézve pedig egy kivételes, nagyon áldott, nagyon gazdag utat adott nekünk az, hogy személyesen ő vele Krisztus által, de a többi út az nem a milyen. És aztán lehet persze arról is beszélni, az már egy másik szolgálat lehetne, hogy azzal az úttal mi élünk-e, tehát hogy mi tudunk-e Istenhez úgy imádkozni gyógyulásért, gyógyít az egészért, ahogy azt esetleg említett, de ez már megint egy másik téma. És tényleg csak azt gondolom, hogy én nem szeretem azt a típusú riogatást, hogy jaj, ha elmentél Csontkovácshoz, jaj, ha bevetted a vonátot a készítményt, akkor neked annyit tehetem, hogy már én nem megtérni, nem tudsz meg a gyereket sem, senki sem. Mert az elején mondtam, hogy nem így működik, tehát Jézus Krisztus nem ilyen gátok, meg keretek közé szorítható, de ha arról van szó, hogy te a Krisztusé vagy, és nem egy laza kereszténységet akarsz élni, hanem egy neki tetsző, meg neki engedelmes életet, akkor már bejönnek jogos kérdésként ezek, hogy mit akarunk beengedni az életünkbe, hogy az ő útján akarunk menni, vagy akarjuk ezt a laza, félelősölelésű dolgokat is. És nem, én nem gondolom, lehet ebben vitatkozni, én nem azt mondom, nem gondolom, hogy az ember az üdvösségig készíti előfonalkat a készítményen. De ezen a lazasságon, ezen a mindenhonnan beveszünk, csak gyógyuljunk, ezen azért komoly áldásokat, hitelességet, a hívő életünknek az erejét, azt bizonyosan el lehet veszíteni. És azért mondom, hogy szerintem még egészséges állapotunkban, vagy anyukáknak, amikor egészséges gyerekeket nevelnek, tehát ezeket még most el kell dönteni, hogy mi a legfontosabb, amit adni akarunk, és tényleg mindenáron egészség, vagy azt mondom, hogy mindenáron valóság az csak a Krisztussal való kapcsolatban van, és amíg a kettő nincs ellentmondásban, tehát amíg olyan dolgokat kínálnak nekünk, amit Krisztussal együtt nyugodtan, addig én is azt mondom, hogy mindent az egészséget, felelősséggel, amíg összhangban van. Amikor meg nincs összhangban, akkor tudni kell, nem akarok mondani. Köszönöm, bocsánat, hogy
végigítettem. Köszönöm. Amúgy itt meg lehet venni? Van itt most? És nem használatos
esetben? Egyet. Egyet hoztam, hogy összerangfélkával, hogy egy kicsit segítsen nekem, de ez a érvedés alapítványon. Erdély Juditnak van egy közös könyvünk, és Erdély Juditnak nagyon sok, neki sok van, igen, természettudomány, az igen mérlegén, ajtónyitás,
igen. Van az ajtónyitás, igen.